Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, folytatjuk a hétvégi menetrendet, benne pedig menni enni. Tornádó Magyarországon? A mai megváltozott éghajlati körülmények között azokon a helyeken is megjelenhetnek tornádók, hurrikánok, ahol ez eddig nem volt jellemző. De mekkora a valószínűsége egy ilyen természeti jelenség Magyarországon való pusztításának? Molnár Ákos tornádóvadásszal, a Viharvadászok Egyesületének elnökével Buza Sándor beszélget.
Hát szerintem már 2 vagy 3 éve beszélgettünk egyszer, mert fölcsillant a szemem akkor, hogy van egy tornádóvadász Magyarországon, akinek az a perverziója, hogy amikor meghallja, hogy valahol fúj a szél, vagy esik az eső, vagy nagyon sokkal nagyobb dörgés van, mint máshol, akkor azonnal útra kell és megy tovább. Egy picit elevenítsd föl, légy szíves nekem csak azt, hogy mikor kezdted el, meg hogyan kell elképzelni egy tornádóvadász életét?
Igen, hát mióta az eszemet tudom, ez érdekel már kisgyerekkoromban is. Ámulva figyeltem, hogy éppen milyen légköri jelenségek zajlanak, tehát hogyha megdörrent...
Miért nem lettél meteorológus, akkor... az sokkal békésebb.
Hát vonzott a grafika is, most már 3D grafikusként tevékenykedem jó pár éve. Abba az irányba mentem el, ezt a meteorológia, viharvadászat témát, ezt mindig is úgy szerettem csinálni, hogy a saját számíze szerint lehetett alakítani. És hát azért így kiforta magát, tehát ma már ugye a Viharvadászok Egyesülete is jó régóta létezik, 2010-ben alapítottuk, szupercella.hu-t is 2005-ben indítottuk, ezt a témát öleli fel a tevékenységünk, heves viharok előrejelzése, ismeretterjesztő anyagok és egyéb kapcsolódó jelenségek.
De ha ezt a több mint hobbidat nézzük, akkor azt is mondhatnám, hogy rossz helyre születtél.
Annyira nem rossz egyébként, de hát tény, hogy Amerika ennek a mekkája, hogy a középnyugaton van a világon a legtöbb tornádó éves szinten, ugye ezres nagyságrendről beszélhetünk, de Európa se tragikus ilyen szempontból, tehát több száz tornádó van Európában minden évben.
És... Igen, csak ezekről nem tudunk, és voltak éppen a mostani beszélgetésünknek is az az apropója, hogy mi, civilek, ugye folyamatosan azt halljuk, hogy szupercella itt, ott, amott Budapest egyik kerületét szétverte, másik kerületében gyönyörű szépen sütött a nap, az országba, Kárpát-medencébe. Egyébként ezt meg nem szoktuk meg, mert ez egy békés környék, itt nincsenek földrengések, nincsenek olyan természeti katasztrófák, amik kiverhetik a biztosítékot, és akkor ez azt jelenti egyébként, hogy az éghajlatváltozással, vagy még minden sok egyéb mással, ezek egyre gyakrabban jelenhetnek meg itt a Kárpát-medencében is.
Le kell bontani, hogy pontosan melyik jelenséget vizsgáljuk, mert ugye beszéltünk tornádokról, heves szélviarokról, jégesőkről, vagy irgalmatlan felhőszakadásokról, amikkel összefüggésben ezek a hirtelen árvizek, villámárvizek alakulnak ki. Tehát, hogyha kezdjük így a végéről, ugye a nagy extrém intenzitású csapadékok, ezek úgy tűnik, hogy gyakoribbá válnak, és az intenzitásuk is fokozottabb lesz, tehát mindenképpen ez a villámárvíz veszély, ez a következő évtizedekben egyre inkább jellemző lesz, illetve hát az extrém szélviharoknál is egy ilyesfajta tendencia körvonalazódik. A tornádóknál sokkal nehezebb egyébként megállapítani, de egyelőre úgy tűnik, hogy abba itt európai szinten érdemi változás eddig nem nagyon volt kimutatható, és a közeljövőben se lesz. Amerikában ott más a helyzet, de ott sem mindegy, hogy miről beszélünk, tehát az, hogy egy évben hány tornádó van, az érdemben évtizedes távlatban úgy tűnik, hogy nem változik, viszont egy olyan fajta tendencia mutatkozik, hogy kevesebb tornádós nap, viszont azokon belül több tornádó, illetve hát az intenzitásuk is nagyobb lehet. Tehát azért nagyon fontos, hogy miről beszélünk az adott heves vihar kategórián belül is. A tornádók azért nagyon ingoványos talaj, mert régóta vannak persze tornádókról észlelések, de hát ugye korábban azt hitték, hogy 30 évente van egy tornádó, aztán jutottak oda, hogy jó, akkor lehet, hogy évente van egy, most meg azt mondom, hogy évi 1 tucat, az se túlzás, mert idén is volt már több tornádó itt csak Magyarországon. Volt olyan nap 2013-ban vagy 2004-ben, jól emlékszem, hogy 4 tornádó is volt egy nap itt kis hazánkban. Úgyhogy ez sem egy ismeretlen jelenség, de hát annak idején még nem lapult mindenkinek a zsebébe egy mobiltelefon, amivel egy-két percig érő felhőtörcsét már le tud kattintani, beküldi fórumokba, különböző social media felületekre, és akkor este már benne van a híradóba. Tehát nyilván nem egy valós növekmény ez, hogy most évi 15 és régen meg 30 évente egy. Ez nagyon nehéz azért még kiszűrni.
Mit nevezünk tornádónak?
Ez fontos kérdés. Alapvetően egy hevesen örvénylő légoszlop. Vizuálisan ez jellemzően valamilyen konvektív felhőből, tehát gomoly felhőből, de még inkább jellemző, hogy zivatar felhőből nyúlik le.
A zivatar felhőnek milyen a színe?
Hát az egy hatalmas, sok kilométer magas tornyosuló, bugyborékoló, karfiószerű képződmény, alul egy jó sötét felhő alappal.
Tehát amikor mi fölnézünk az égre, akkor eleve sötét szint látunk, vagy ezt a világos
attól
szürkét?
Függ, hogy erről nézzük, mert nagyon ragyogó, ez is színű vagyok. Is lehet. Hát ha alatta vagy, akkor az általában már, ha kifejlett, akkor baromi sötét, és hát messziről nézve egy ilyen széterülő, üllő alakú képződmény van a felső részén. Nyilván naplementében ez akármilyen színű lehet, tehát ez önmagában nem jelent semmit, hogy milyen színű, de inkább
már csak azért
a
kérdezem, igen, azért kérdezem, bocsánat, mert hogyha esetleg látunk egy ilyet, és ugye most azért sok nagyon sötét, nagyon érdekes felhőképződményt látunk, akkor arra mi mezei emberek gondolhatunk el, hogy hó, ez olyan felhő, amiből esetleg lehet tornádó.
Hát ha van rá egy-két percünk, hogy megfigyeljük az áramlási viszonyait, hogy hogy mozog, akkor a szupercellát úgy nyakon tudjuk csípni, ha látjuk, hogy örvénylő mozgás van benne. Tehát tényleg az egész feláramlás nem csak felfele rotyog, hanem van egy függőleges tengelyű áramlás is gyakorlatilag dugóhúzószerűen csavarodik. Tehát egy jó felépítésű szupercellában nem nagyon kell belemagyarázni, hogy az, mert szinte egyből látszik, bár persze nem minden csúnya sötét felhő, ami hangosan dörög, durrog, az szupercella. Tehát tényleg itt a lényeg, ami megkülönbözteti a többi úgymond hagyományos átlagos zivatartól, az, hogy egy forgó feláramlás van benne, és ez járulékos következményként heves kísérő jelenségeket hoz magával, tehát jégeső, szélvihar és akár tornádó is.
Ez a feláramlás, gondolom azért a fel, mint igekötő, mert fölfele szív, tehát fölfele mozog, vagyis, mert nem értek hozzá, csak kérdezem, és ez a tölcsérnek mindig el kell, hogy érje a föld felszínt?
Az, hogy egy szupercella még tornádót is szüljön, az még további spéci feltételek szükségesek, amihez egy nap nem lenne elég, ha ezt részletesen lebontanám, de hát nyilván a viharvadász képzésünkön azért ezeket is ecsetelgetjük, akit érdekel, az becsatlakozhat bármikor a weboldalunkon.
Szóval a tornádó leér a földre?
Igen, az definíció szerint, tehát hogyha maga az örvénylő légoszlop, és hát ideális esetben ugye ezt megfesti egy felhőtörcsér, az a földet éri, akkor ott egy felkavarodó port törmelék valami nyoma van, akkor még ha a tölcsér nem is ér le, akkor is tornádónak hívjuk. Tehát maga az örvénylő légoszlop a tornádó.
Láttál mind a két fajtát?
Persze, tehát nagyjából 50 tornádót láttam eddig, főleg Amerikában, és hát ott aztán tényleg minden típus, tényleg néha szinte semmi felhőtörcsér nincs, de a talajon már ott kavar, valamikor meg hát brutális több száz méter átmérő tölcsér is rendes ellen van a földön.
Na most ezeket általában megint mi úgy tudjuk elképzelni, hogy ezek különféle erővel bírnak.
Igen,
ezeket
van egy...
méritek, vagy ezekre van hivatalos mérés, és az, hogy mit mértek?
Lehet...
Fölemel egy elefánt, vagy csak egy bolhát?
Igen, tehát a károkból meg lehet becsülni a szélsebességet, erre van egy nagyon jó bejáratott skála, ez EF skála, régen F skála volt, ugye Fujita professzor, aki ezt felállította, azóta kicsit pofozgattak rajta. A lényeg az, hogy ez egy nullától ötig terjedő skála, és hát ezáltal lehet megbecsülni a tornádóban uralkodó szélsebességet, illetve hát jó esetben egy radar, akár egy stabil helyhez kötött radar, akár egy mobil radar, amin autón van, az feltérképezi a szélviszonyait rendkívüli pontossággal, és akkor ebből meg lehet állapítani.
De ezek a tornádók képesek arra, hogy mondjuk nehezebb tárgyat megmozdítsanak?
Így van, tehát az a skála felső vége, illetve a legerősebb szélsebességű tornádók, amiket valaha dokumentáltak, az az 500 km/h is meghaladó, tehát ott már tényleg mindent fel tud szívni.
Nehezebb tárgyakat is arrébb tesz.
Abszolút, tehát autót simán, tehát vagy aki belekerül az erősebb.
Bizonyára, tornádó. Hogy a statisztikák ott vannak a fejedben, hogy mondjuk mi volt a legnagyobb távolság, amikor aztán lerakta a fölszippantott mondjuk nehezebb tárgyat?
Hát ezek kilométerek, tehát az mindenképpen kilométerekben mérhető, de hát Magyarországon is volt pár évtizeddel ezelőtt egy van eset, ahol gazdasági épület fölött emelt át egy kombányt, tehát így kell elképzelni az erejét, illetve hát ugye a pusztítás is, amit végez. Hát nekem a legextrémebb tornádó, amit így megfigyeltem, az olyan dolgokat produkált, hogy egy vasúti sínpárt egy S-betű alakban meghajlított. Ez egy irgalmatlan erejű példány volt.
De élőben láttad?
Igen, hát az...
Milyen messze voltál tőle?
Körülbelül 200 méterre, és 800 méter átmérőjű volt a tölcsér, tehát azt nagyon kicentisztük. Ott azért már elég
Amerikában?
Igen, igen, ez Kansasben volt. 2016-ban egy Chapman nevű település közelében húzott el, szerencsére nem rombolt sokat, tehát már hogy
van valami speciális életbiztosítás, amit ilyenkor tudtak költeni. Na, ugorjunk tovább. Szóval ezek a tornádok, a hurikán az nem a te asztalod, vagy a te asztalod, és a hurikán?
Kevésbé, hát annyit azért mindenképpen érdemes
akkor
elmondani.
Mi a hurikán, igen.
Igen, igen, hogy a trópusi ciklonokról beszélünk, tehát az nálunk itt Magyarországon nem fordul elő. Ez a tenger fölött jön létre, és hát napok vannak rá, hogy felkészüljön a lakosság, mire partot ér. Ugye ezek több száz kilométer átmérőjű nagy felhőrendszerek. A maguk pusztításával persze a szélsebesség hasonló lehet, jóval nagyobb területen, de könnyebb olyan értelemben előrejelzni, hogy itt van idő rá felkészülni. Egy tornádónál azt meg lehet mondani, hogy itt a 3 nap múlva jó eséllyel akár tornádók is kialakulhatnak, de pontos helyét, meg erősségét, azt nem lehet
hát akkor
megmondani,
ezért, ezért...
néhány tíz, néhány száz méter átmérőjű, és általában néhány perc az élettartama. Tehát a leghosszabb életű, egyébként pont ez, amiről meséltem, ez a Chapman-i tornád, az másfél órán keresztül él, de ez rendkívül ritka még Amerikában is.
De hát akkor nektek, mint vadászoknak triplán nehéz a dolgotok, mert ezek nagyon rövid idő alatt alakulnak ki, valamilyen szinten azért előre lehet jelezni, hogy körülbelül hol, de ahhoz, hogy érdemben tudjatok dolgozni, oda is kell érni.
Így van, tehát amikor elemezgetjük a különböző időjárási modellek térképes kimenetein a légkör legkülönbözőbb paramétereit, akkor az alapján már igyekszünk úgy a terepre kivonulni, hogy még lehet, hogy éppen semmilyen felhőzet nincs, derült ég, napsütés, de tudjuk, hogy pár órán belül már robbanni fog a légkör, és akkor már a közelben vagyunk. Onnantól kezdve, hogy megjelennek a gomoly felhők, műholdképen is nagyon jól lehet látni, hol indul meg úgymond a konvekció, tehát ez a rotyogó légkör, és akkor az alapján pontosítjuk a helyünket, és már megindul ezekből a csapadéktevékenység, azoknak a struktúrája a radarképen nagyon jól látszik, hogy melyik szupercellás, melyik nem, vagy melyik az erősebb szupercella, mi az, amit még el tudunk érni. Tehát a radarképek onnantól kezdve nagyon fontosak, hogy tényleg bele is látunk a felhő belsejében zajló folyamatokba. Ott az áramlási viszonyokat is fel tudja térképezni a radar, és akkor abból látjuk, hogy mit kell megcélozni.
Sok kérdést felírtam. Egy tornádó merre forog? Az északi féltekén, és merre forog a déli féltekén?
Igen, foroghat mind a két irányban, mind a két féltekén, de a szélnyírási viszonyokkal összefüggésben, amik a háttér folyamatot jelentik a tornádó létrejöttéhez, ott általában az a forgásirány, ami az óramutató járásával ellenkező irány.
Tehát balra forog?
Hát igen, igen, balra forog, igen. Minden esetre az egy érdekes jelenség a szupercelláknál, amikor létrejönnek, hogy egy ilyen kettéválási folyamat zajlik, egy örvénypár tulajdonképpen, és ezek el is szakadnak szépen egymástól, egy adott esetben mind a kettő meg tud maradni, és ellentétes forgású a két szupercella. Általában abból alakul ki egyébként, amelyik jobbra szakad le, és úgymond balra forog. Tehát ezt így kell elképzelni. Tehát nem közvetlen az összefüggés azzal, hogy most az északi vagy a déli féltekén vagyunk.
Még már megkérdezem azt is, hogy egyébként a tájfun akkor ide hova tartozik ebbe az egész egységbe?
Tulajdonképpen hurrikán, csak más tájegységen máshogy nevezzük.
Mondják. Igen, igen. Viszont nagyon sokszor használtad a szupercella elnevezést, és ezzel mi is nagyon sokat találkozunk. Tehát ma már egy meteorológiai jelentésben ott lehet mindennapos szóösszetételként, hogy szupercella. Mi a szupercella?
Alapvetően a forgó feláramlás, ami megkülönbözteti a többi hagyományos zivatartól, és hát ennek a háttér környezete, amiben ez létrejön, az nem csak annyi, hogy akkor nagyon meleg van, és nagyon nedves is a levegő, mert akkor persze kialakult egy erős zivatarfelhő, de az igazi plusz az, hogy valami örvényességi forrás legyen a légkörben, amit ez a zivatarfelhő feláramlásában úgymond fel tud használni. és fokozni tud, ez a szélnyírásból jön. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a magassággal változik a szélirány szélsebesség, fönt egyszerűen másfele, más sebességgel fúj a szél, mint lent, és ez egy örvényességet hoz létre a légkörben, de ezt még nem látjuk, ez akkor is van, ha nincs zivatar, viszont ha megindul a zivatar, és megindul a feláramlás, akkor ezt a vízszintes tengő örvényességet függőlegessé állítja fel, és magában ebben a nagy felhőtoronyban, ebben a feláramlási toronyban zajlik ez az örvényesség. És hát ez egy ilyen önfenntartó, öngerjesztő működés, tehát a kísérő jelenségek is ennek köszönhetőek, a leginkább a heves események szupercellákhoz kötődnek, a jégeső, szélvihar, tornádó. És hát ilyenek egyébként évi százas nagyságrendben azért Magyarországon is előfordulnak. Az idei év az elég szupercellás volt, főleg május, június, az egy kifejezetten ütős időszak volt ilyen szempontból.
Pedig én azt gondolnám, hogy ezek a szupercellák akkor jönnek létre, amikor nagyon nagy hőség van, és a nagyon nagy hőség gerjeszthet. Tehát akkor, amikor mondjuk 40 fok meleg van, akkor, és látom, hogy jönnek az ivatarfelhők, akkor mindig azt feltételezem én, hogy akkor ebből valami nagyon-nagyon-nagyon kemény dolog fog következni.
Kell hozzá hőmérsékleti kontraszt az alacsonyabb és magasabb légrétegek között. Ha kellően nagy a hőmérsékleti kontraszt, akkor úgymond labilis a légkör, megindulnak a feláramlások, de kell hozzá a nedvesség is, tehát hogyha száraz meleg van, akkor nem történik semmi. Ha nedves, meleg, akkor ki tud alakulni zivatar, és hát ha pluszban még ott a szélnyírás is, akkor megjelennek a szupercellák.
Körülbelül egy hete olvastam, hogy valakik berepültek valahová. Amerikaiak lehettek, egy kutató csoport, berepültek, hogy bent vizsgáljanak. Hova repültek? Ez mi volt? Ez tornádó volt, amiben belerepültek?
Hurrikánokba szoktak ilyen vizsgálatokat végezni, rendkívül fontos a hurrikánok pályája és erőssége előrejelzése szempontjából az, hogy a lehető legpontosabb, legfrissebb adatok álljanak rendelkezésre. Nyilván ugye tengerfelszín fölött jönnek létre, túl sok mérőállomás ezeken a területeken nincs. Fontos, hogy plusz méréseket végezzenek, és ebből lehet akkor becsülni az időjárási modellek
friss adatokkal. De egy repülőgéppel egy hurrikán nem azt csinál, amit akar?
Kibírható. Többször is volt már erre példa, hogy ezt megcsinálták.
Aha. Hát csak tátom a számot. Na, de hát nem azért vagyunk itt, mert mindjárt vége a beszélgetésnek. Hova mész legközelebb? Most ha éppen van valamilyen naptárod, amiben be van írva, hogy október 4-ére be van x-elve valami.
Hát jó lenne, ha be lehetne így táblázni előre.
De mint ahogy megtudtuk tőled, ilyen előre ezt nem lehet.
Igen, hát néhány napra előre lehet azt sejteni, hogy egy alkalmas időszak érkezik, vagy tényleg...
Súgjál, mikorra készüljünk.
Most olyan aktív időszaknak nagy jelei még egyelőre nincsenek. Tehát nyilván lehet egy-két zivatar, az lehet egy-két heves zivatar is itt-ott, de most ez így a legcsendesebb. Az elmúlt hónapok ilyen szempontból a legcsendesebb.
Az ősz az gazdagabb lehet?
Hát még az augusztus vége, szeptember elején, meg hát persze voltak téli szupercellák is, már volt novemberi tornádó is Magyarországon, de nem ez a csúcsidő. Tehát azért, ha már az augusztus lecseng, akkor a sűrűen már túl vagyunk. De hát azért az az időszak az még tartogathat meglepetéseket.
Egyébként tényleg utolsó kérdés, ez a bizonyos Kansas-i tornádó vadászat volt a legnagyobb élmény, legemblematikusabb,
hát
legveszélyesebb.
Igen, ha egyet ki kell emelni, akkor igen.
Molnár Ákos tornádóvadásszal, a Viharvadászok Egyesületének elnökével Buza Sándor beszélgetett. Picit pihenünk, aztán pedig az animátorok munkájáról lesz szó. Itt a hétvégi menetrendben maradjanak.